Szuper. Megnéznénk egy igerészt együtt a János 9-ből, János evangéliumából, és egy kicsit elgondolkoznánk együtt azon, hogy ez mit is mond. Picit értelmezzük. Jó, ez pedig a születése óta vak embernek a meggyógyításáról szól, János 9:1-7. Olvasom innen ez a revidált Károli, és az is a revidált Károli. Jó. Ahogy tovább ment, már Jézus, látott egy születésétől fogva vak embert. Tanítványai pedig megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvalóvá legyen benne az Isten munkája. Amíg nappal van, annak dolgait kell tennünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezeket mondta, majd a földre köpött, nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére, és azt mondta neki, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, amely azt jelenti küldött. Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. És akkor ezek után van az, hogy kiközösítik a zsinagógából, meg számon kérik, hogy akkor ezt most hogyan gyógyult, meg stb. Stb. Sok minden van benne ebben a részben, de ugye ez alapvetően gyógyításról szól, ez a sztori. És az ige azt mondja, az Ézsaiás 53-ban, hogy az ő sebei által meggyógyultunk. Tehát a gyógyulás abszolút Isten akarata, a mi számunkra fizikai értelemben is. Isten az egészségnek, a gyógyulásnak a szerzője, nem a betegségnek. Mégis itt van egy nagyon érdekes szituáció. Valaki, aki vakon született. És mi van ezzel? Tehát a tanítványok kérdése, hogy Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy így született? Ez már egy gondolkodásmódot mutat nekünk. Ez pedig az a gondolkodásmód, hogy ez a betegség bűn miatt van. Bűn miatt van. És azt gondolom, hogy ez a gondolkodásmód ebben nagyon sok igazság van, és sokszor ez tényleg így is van, de önmagában ez nem magyaráz meg mindent. Tehát való igaz az, hogy például az ószövetségi törvény azt mondja, hogy ha nem tartja meg Izrael a szövetségnek minden parancsát, akkor mindenféle betegséggel sújtja majd az Úr őket. Ez valóban benne van az ószövetségben. Hála Istennek, hogy az új szövetségben benne van, hogy Jézus Krisztus megszabadított minket a törvénynek az átkától. Tehát ez nem téma egy új szövetségi hívő embernek. De mégis... még egy lépés vissza. Bűn miatt valóban sok betegség lehet, sok baj lehet, egészségügyi baj. Tehát ha valaki mondjuk nem figyel magára, és megállás nélkül eszik mindent össze-vissza, akkor jé, lehet, hogy el fog hízni, jé, lehet, hogy lesznek vérnyomás problémái, vércukor problémái, jé, ne lepődjön meg az ember, mert a test is nem egy gép, de valahol van olyan, hogy vannak bemenet, meg kimenet, tehát hogy külön az, hogy mit csinálunk vele, annak kihatása van. Arra, hogy hogyan működik. És valahol azt gondolom, hogy tehát ha úgy nézzük, hogy a bűn az ugye céltévesztés, ezt jelenti, az, ami nem Istennek az akarata, nem Istennek az akarata az, hogy mi a testünkkel rosszul bánjunk. Nem az ő akarata. Isten nagyon szereti azt, aki dohányzik, de nem túl okos dolog dohányozni. Aki dohányzik, az problémákat gyűjt magának ezzel. A sogorom ilyen mentőorvos, vagy mentőápoló önkéntesen csinálja, havonta egyszer mentőzik, és hát őt lehet kérdezni mindenféle sztoriról, és akkor tudjátok, aki az egészségügyben dolgozik, egy idő után már rezignált lesz az ilyen esetekre. És akkor ő múltkor átküldött egy fotót, hogy ne így néz ki egy boncolt dohányosnak a tüdeje, és így néz ki egy egészséges boncolt embernek a tüdeje. Tehát ő neki ez nem... De ha túllépek azon, hogy most oké, boncolás, nagyon durván néz ki. Na, tehát, hogy... vagy mit, én múltkor metrón utaztam, és ott volt egy idős ember, és akkor így látszódott az embernek a jellemvonásain. Tudjátok, ha valaki már láncdohányos, akkor így a arcvonásain is látszódik, a bőr színén látszódik. És volt egy ilyen lyuk itt a torkán, és egy ilyen kis cső jött ki belőle. Aki, a fiatalok nem tudják, a dohányzás gégerákot okozhat, és ilyenkor, hogyha ott műteni kell, általában kivesznek dolgokat, és akkor az a hangképzés is befolyásolja, előfordulhat. Tehát ezek ilyen durva dolgok, és ez, most nem azt mondja, az ördög megverte ezzel, mondhatom ezt is, de valahol magának keresi a bajt, aki ilyeneket csinál. Tehát igen, van olyan, hogy bűn miatt az embernek a saját, hogy mondjam, inkább mondom, én gondolom, butasága miatt történnek vele dolgok. Ne csináljunk butaságot. De ugye itt egy születése óta vakemberről van szó. Hogyan vétkezhetett volna az a gyerek, aki meg se született? Meg se született, és már izé vétkezett volna? Vagy Isten látta előre, hogy vétkezni fog? Itt kicsit kilóg a lóláb, tehát hogy nem, azért, vagy ott van, hogy akkor a szülei vétkeztek? Tehát van olyan, hogy a szüleinek a vétkei miatt valaki... Van olyan, azt hiszem mondjuk a nem tudom mikor lehetett, a 70-es évekbe lehetett, legalábbis Angliában biztosan vannak, de lehet, hogy itthon is voltak ilyenek, hogy bizony a várandós anyukákkal szedettek gyógyszereket, bizonyos fajta gyógyszert, és a gyerekek ilyen rövid végtagokkal születtek egy időben, és kimutatták, hogy az a gyógyszer miatt van. Aztán nyilván azóta már ezt nem adják az anyukáknak. De volt egy generáció, ahol elég nagy számban születtek így emberek. Mondhatjuk azt, hogy de ez meg olyan, hogy beleavatkoztak valamiben, ami nem tudták, hogy működik. És hát így tudták meg. De maga az, hogy egy szülőnek a bűne miatt Isten valakit betegnek, tehát ez még az igei elveket is, tehát még az Ószövetség igei elveket is érti, mert Isten azt mondja, hogy mindenki a saját vétkét fog elszámolni. Tehát, hogy azt hiszem, Jeremiás könyvében van, hogy Ezékielben, hogy azt mondjátok, hogy a szülők ették az egrest és a gyerekek fogavásot tőle, azt jelenti, nem, ilyen nem lesz. Ilyen nem lesz. Mindenki a saját vétkéért fog felelni. Tehát még az igeileg sem állna meg ez alapelv. És mit mond a világ? Ugye sokszor beszélünk emberekkel, fölhoznak ilyeneket. Tehát kimegyünk Deák térre. Nem azt mondom, hogy minden alkalommal, de amikor belemegyünk egy-egy beszélgetésbe, és valaki igazából ellenérveket akar fölhozni, fölhozza, hogy de miért van ennyi rossz a világban. És akkor erre próbáljuk valahogy így rávezetni, hogy figyelj, a világban nem az történik, amit így Isten így tehát nem avatkozik direktbe bele, mert itt vannak az embereknek adta át a világot, hogy uralkodjunk felette, és itt az történik, amit az ember csinál. De a világ... Ránézett, vagy pedig mondok egy másik példát. Azt hiszem most lett valami 100 éves, lett David Attenborough, Sir David Attenborough, ugye a nagy természettudós, aki egyébként, azt nem tudom, hogy ateista vagy agnosztikus, szerintem ateista. És miért? Mert ő annyira megfigyelte a természetet, és azt látja, hogy ha ilyen dolgok vannak a természetben, hogy az egyik állat csak úgy tud élni, hogy a másikat megöli, akkor egy jó Isten ilyet nem teremthet. És ennyivel elintézte a témát. Mondjuk úgy, hogy szomorú egyébként, mert sok ember hallgatja őt, és sok emberre van hatással. De a bűn és annak következmény koncepció hiányzik az ő gondolkodásából. De sokan az ilyen dolgokat látják, és azt mondják, hogy hát biztosan akkor nincsen Isten. Tehát a világ sokszor ezt mondja, hogy vagy nincs Isten, vagy pedig Isten nem jó, Isten megátkozza az embereket, nem tudom, mindenféle butaságokat gondolnak. És nagyon érdekes, hogy mit mond Jézus. Olvasom a revideált Károlit. Jézus így válaszolt, sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvalóvá legyen benne az Isten munkája. És Hogyha az ember nem, tehát csak így elolvassa, és ezt értelmezi, ezt a munkát, akkor mi lesz a logikus konklúzió, amit ebből levon? Hogy Isten direkt azért csinált, hogy így szülessen vakon, hogy aztán meggyógyíthassa. Szerintem ez a, ebből a mondatból logikusan kiolvasható értelmezés. De az a helyzet, hogy nekem ez körülbelül minden más igei ellen megy, ez az értelmezés. És amikor ilyet látunk, vagy ilyet látok, én gondolkozom és kérdezem a Szent Lelket, és megnézek más fordításokat. Úgyhogy most ezt csinálnánk kicsit együtt is. Mert nekem ez nagyon tanulságos és érdekes, ami itt volt. Tehát, ugye az ige nem mond önmagának ellen. Én ebben biztos vagyok. Van, aki ezt mondja. Emlékszem, még a Watfordban utcamissziónál volt a Mohamed, aki állandóan jött, és direkt csak azért jött, hogy minket zavarjon. És ő mondogatta, hogy jó, a Bibliában tele van ellentmondásokkal. Nyilván megvan, hogy mi a muzulmánoknak a standard izéje, hogy mivel támadják a kereszténységet meg a Bibliát. A Biblia tele van ellentmondásokkal. Sokan ezt mondják. Tényleg sokan ezt mondják. És hogyha valaki egymásnak ellentmondó mondatokat akar keresni, találhat bőven. Tehát ha valaki ezt akarja támasztani, és csak föllapoz a Bibliát, találhat bőven. Jézus azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van, vagy pedig aki nincs ellenem, az velem van. Most akkor melyik? Tehát értelmezni is kell ezeket, nem csak úgy olvasni. De ha valaki alá akarja támasztani ilyenekkel az ő valamilyen véleményét, megteheti, de ez nem egy jó hozzáállás. Hogy én gondolok valamit, és akkor nézzük a Biblia, hogyan tudom alátámasztani a Bibliával. A Biblia nem mond önmagának ellent. Ha mégis úgy tűnik, hogy ellent mond, akkor itt van néhány nyelv, és jellemzően jó dolgok szoktak ebből kijönni, ha az ember ezeket ugye elkezdi tanulmányozni. Mert többfajta értelmezést, vagy pedig egymást kiegészítő dolgokat fogunk találni. És ez megint egy jelv. Szokták mondani, szintén Deák tér, hogy ó, ez az izé, hogy az emberek találták ki Istent. Ez egy emberi ötlet, hogy Isten annyira hasonlít a miránk. Tehát nyilván mi alkottuk meg, ugye ezt a logikát követik. Mondom, oké, de hát fordítva is lehet ezt a logikát követni, hogy mi azért annyira hasonlítjuk Istenre, mert ő alkotott meg, nem? Ez a logika is áll. Miért gondolod, hogy az a logika a helytálló? Tehát csak valami azért, mert logikus, nem biztos, hogy nem igaz. Tehát az igében az ellentmondások kiegészítik jellemzően egymást, és érdemes velük foglalkozni. És nyilván egymást árnyalják is az igének az igazságai, tehát ebben is van tanulság, amit mindjárt megnézünk. De Jézus nem látjuk, hogy bárkit is megbetegített volna. Nem látjuk. Isten akarata a gyógyulás. És ebben a helyzetben is. És nem kapunk, tehát maga az igéit nem ad kerekperec választ arra, hogy miért született így ez az ember. De nézzük meg, hogy mit mond Jézus. És megnéztem a más fordításokat. Ha megnézitek, körülbelül ugyanazt fogja mondani. És akkor mondtam, hogy nosza, akkor menjünk vissza a forrásokhoz. És ez volt, szerintem egy párszor már említettem nektek ezt, de most kicsit veletek együtt végignézzük ezt. Ugye, hogyan keletkezett a Biblia? Voltak ezek a könyvek, voltak ezek a levelek, akiknek voltak szerzői, akik megírták, papíruszra vetették. És ugye ezeket elkezdték másolgatni. Ezekből a másolatokból fönnmaradtak példányok. Jellemzően inkább csak darabjai. Tehát, hogyha találnak egy ilyen fosztlányt, ami itt 3 betű van rajta, még azt is azt mondják, hogy akkor ez egy fennmaradt darabja a Bibliának. Nagyon érdekes például, talán olvastátok az újságban, hogy Pompeinél találtak egy tekercset, amit teljesen, tehát el volt szenesedve, és azt csinálták, hogy ilyen 3D szkennerrel valahogy beszkennelték, és aztán mesterséges intelligenciával fejtették vissza, hogy azokon mi volt, milyen szöveg volt, és így a szöveget meg tudták állapítani. Tehát, hogyha ezt megpróbálták volna szétnyitni, azt a tekercset, porrá hullik az egész. Nagyon érdekes, hogy milyen állapotban maradnak ezek fönt. Vannak, amik egész jó állapotban fönmaradnak, de a legtöbb az nem. Hát igen, mert ezeket ugye adták jobbra-balra, és hát a papírus az éghető, úgyhogy sokszor ezek sérültek. Ez egy külön tudományág, erre emlékszem, a Megdeszbe is mondták, hogy erről a tudósok vitatkoznak. De azt el tudom mondani, hogy vannak úgynevezett kódexek, amik kvázi majdnem teljes biblia példányok, amik eredetiben, eredeti nyelven fönnmaradtak. Ezek jellemzően görög nyelven egyébként, ugye nem tudom, hogy héber ószövetség maradt-e fönt, illetve hány darab, jellemzően görög kéziratok vannak meg. Ugye az ószövetségnek a görög fordítása a Septuaginta, amiből Jézus maga is idézett. Úgyhogy jellemzően görög is, egy ógörög nyelven vannak ezek az iratok. Vannak erre tök jó honlapok, és újszöv.hu, ugye, van ez a scriptureforall.org, amit én szoktam nézni. Ah, köszönöm szépen. Igen. Be is emelted. Tök jó egyébként. Igaz, hogy ez angolul van, az angol nyelvtudás ebben segít, de nagyon jók. Nagyon jók. Kettő kódex is van. Igazából kettő nagyobb van, amiről én tudok. Talán van egy harmadik is, meg aztán vannak kisebb, kevésbé. A kisebb alatt azt értem, hogy nem méretben, hanem hogy nem tartalmaz annyi mindent. A majdnem komplett kódexek közül, és ezeknek mind a kettőnek van egy sztoria, az egyik az a vatikáni kódex, ami azt hiszem ilyen, mind a kettő, amit a másik is, a sínai kódex, az is ilyen 3.-4. század, onnan származik. A vatikáni kódex, nem tudom mikor, de ha jól értem, a Vatikánnak a könyvtárában van, és egy csomó ideig el is feledkeztek róla, hogy az ott van, és egyszer csak valaki rábukant, hogy ha ez mi, és akkor jó. Ez a 4. századból egy komplett biblia ógörög nyelven. Ja, jó. Sok minden érdekes lehet a Vatikán könyvtárában. De még az is, a Da Vinci kód, az, amit erről írtak, erről volt valami könyv, meg film ennek kapcsán. A másik meg a sínai kódex, ami azt hiszem, hogy Egyiptomban találták, ott van egy kolostor, és úgy tudom, hogy volt egyszer egy, és én azt hiszem, ez a 20. században volt, hogy nagy takarítást végeztek a kolostorba, és mindenféle ilyen cuccot kidobáltak, amilyen régi izé volt. És akkor az egyik izé szervezetes, aki jobban értett hozzá, az így a szemétes kosár belenézett, hogy ez itt micsoda, 4. századi biblia fordítás volt. Ki akarták dobni, a szemétesből kukázták ki, szedték ki. És akkor, ja, jó, oké. És más, mint a vatikáni. Tehát, hogy látszódik, hogy nem az egyik a másiknak a másolata. Úgyhogy nagyon jó forrás mind a kettő. És tök jó, mert mind a kettő online elérhető. A Vatikánnak a könyvtárnak, tehát bedigitalizálták, online lehet nézni, a sínainál szintén van egy külön honlap erre. És ha megnézzük ezt, a Scripture for All-ot visszatennéd, kérlek? Tehát mit mond Jézus? Itt ugye ott van jobb volt egy angol verzió, és igazából csak a görög szavakat látjuk. És ami már itt megfigyeltek, hogy a görögben egyrészt csak nagybetűk vannak, itt csak nagybetűket láttok, semmilyen központodást nem láttok, kettős pont, vesző pont, és menj kérek tovább a következő, a PPT slide-ra. Na, ez a vatikáni kódex. Tehát ez 4. századi görög, és ha megnézitek, itt se láttok központodást. Pötty, vesző, pontos vesző, semmi. Tehát ez egy ömlesztett, nagybetűs, mert nem is azt olvastam, nem is létezett akkor, tehát egy kisbetű görög szöveg. És tudom, most nagyon belementünk bűtje mélyébe, de megvan az oka, hogy miért teszem. És bekereteztem egy részt, ami számomra árulkodó volt, hogy sokat mondott. Menj kérlek vissza a Scripture for All-ra. Válts hát kérlek a böngészőbe. Ezt inkább tedd ki teljes képernyőre, kérlek a izét. Igen. A hármas versnek a vége EN autó. Ő benne. Látod, ott a hármas versnek a legvége, a görög EN AYTW, vagy inkább az szem omega. És hogyha átmész a PPT-re, átváltasz, pont ott látjátok a bekeretett részt. Látjátok, ott van fönt, hogy EN AYTW. Ott van. És folytatódik tovább. Egyébként egy másképpen folytatódik. Mert egyik fordítás azt mondja, hogy nekem kell cselekednem. Tehát amíg nappal van a dolgét, kell tennünk, vagy pedig nekünk kell cselekednünk. Van két variáns. Igen, hogy nekem kell, vagy pedig nekünk kell. Tehát itt emedei van. Ott, ha megnézitek a Vatikánit, ott nem emedei van, hanem más. Egy más szó. De a dei az ott van, ott balra egy picit, az a háromszög, az a D betű, EI, dei, tehát az Isten jelent. Na, tehát ebből már egy dolgot látunk, hogy nincs központodás benne. Tehát ez egy ömlesztett szöveg volt, amit állítólag, akik igazán a szöveggel foglalkoztak, tudták, hogy hogyan kell mondatokra bontani. Na, nézzük meg, menjünk a következő PPT-re, légy szíves. Következő szlájdra. Ez viszont a sínai kódex. És ugyanúgy bekereteztem azt a részt, és látjátok, hogy EN AYTW. Látjátok? És ott megy tovább. És ott van jobb oldalt egyébként a görög fordítás, és ott van angolul jobb oldalt lent, hogy mi szerepel ez nem tudom melyik angol fordítás. Azt hiszem, hogy NIV lesz. És itt már látjátok ezeket a pici pöttyöket a jobb felső részben. És egyébként, ha megnézitek, nem tudom, ezen rajta van-e, itt vannak olyan pöttyök, ami lent van, alul, középen vagy fönt, többféle, meg van kettős pöttyödés. Itt most csak egyféle pöttyödés látunk. De látjátok, hogy ott van a hármas versnek, ott a végén, ott egy V betűvel írja AUTW, tehát ugyanaz, és utána ott mutatja, hogy mi az a négyes vers elején, mi az a szó. Én azt látom, ami itt fontos, hogy itt vannak pöttyök, de ott nincsen a hármas vers végén. Ezek a pöttyök valami fajta ilyen álljunk meg egy pillanatra, és értelmezzük, ami előtte volt. Jellegű dolgok. Ott nincs. De a négyes versnek a végén van, ötösnek a végén van. És mit mond a hármas vers? Sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvalóan legyen benne az Isten munkája, de visszamész a Scripture for All-ra, és ez az én meggyőződésem, hogy miről van itt szó. Azt mondja Jézus. Az angolban, hogyha így olvasod, már jobban összeáll. Már egy ilyen tükörfordítás a King James. Jézus azt mondta, se ő nem vétkedett, se nem az ő szülei. De hogy az Isten munkája megmutatkozon ő benne, annak a cselekedeteit kell cselekednem, aki elküldött engem. Tehát azért, hogy az Isten munkája megmutatkozzon benne, az ő cselekedeit kell cselekednem, aki elküldött engem. És ez már nagyon más jelent. Nagyon más jelent. Az ige Istentől ihletett, És tudom, hogy ez egy kicsikét zavaros lehet, hogy most belemegyünk ilyen dolgokba. De én bátorítok mindenkit. Az igében nincsenek ellentmondások. Akarjátok megérteni, hogy mit mond. És nyugodtan vegyétek elő ezeket. Ezek azért elérhetők online, hogy használjuk ezeket a dolgokat. Tehát én azt látom, hogy Jézus válasza nem az, hogy amit így fordítják, és ez már egy értelmező fordítás, hogy is írja itt, ez azért történt, hogy nyilvánvalóan legyen benne az Isten munkája. Én azt gondolom, hogy a szöveghű fordítás az az, hogy azért, hogy nyilvánvalóan legyen benne Isten munkája, nekem annak a cselekedetét kell cselekednem, aki elküldött engem. Magyarul meg kell gyógyítsam, hogy Isten munkája benne megnyilvánuljon. Jézus nem ad választ erre a kérdésre. Ő annyit mondta, hogy nem vétkezett sem ő, sem az ő szülei. De Isten meg akarja gyógyítani, és nekem akkor most mennem kell, és meg kell gyógyítanom. Nem az a célom ezzel, hogy ezt mutassam nektek, hogy kétségbe vonjátok azt, amit olvastok, hanem az a célom ezzel, hogy egyrészt a kíváncsiságotokat, meg az érteni akarásotokat erősítsem, hogy akarjátok érteni, mit mondozik, és hogyha valami furi benne, akkor menjetek mélyebbre, akarjátok megérteni, vegyetek elő egy második fordítást, egy harmadik fordítást, menjetek fel ezekre a honlapokra, nézzétek meg. Gyönyörű dolgok jönnek ki ebből. Tehát Jézus ennyit mond. Nem mondja meg, hogy miért lett, tehát hogy nem vétkezett se egyik, se a másik, de hogy az Isten akarata megvalósuljon az életében, nekem mennem kell, és cselekednem kell, hogy meggyógyítsam. Persze akkor ez tök jó, múltkor már nem tudom, mi volt, de emlékszem, hogy mindegy kaptam egy kérdést a végén, hogy na jó, de akkor mégiscsak a fő kérdésre nem adtam választ, tehát miért lett beteg az illető? Én azt gondolom, hogy ebben az esetben azért lett beteg, azért született vakon ez az ember, mert ez a világ, ez egy bűnös világ. Mert ez egy elbukott világ, és ebben a világban történnek ilyen dolgok, ami nem Istennek az akarata. Én nem tudom, hogy a DNS-e miatt, vagy mi miatt, de igazából mindegy, mert Jézus meggyógyította. Ebben a világban történnek dolgok, amik nem Isten szerintiek, azért, mert ez a világ egy bukott világ. Még csak nem is azért, mert valaki valamit csinált. Bár egyébként mondhatnám azt is, hogy ha a tanítványoknak a kérdésére az ő logikájukat követjük, és azt mondjuk, hogy ő vétkezett, vagy ő vétkezett, igazából senki nem segít semmit. Tehát semmi megoldást nem ad. Érdemes próbálni érteni, hogy miért történtek dolgok, de valamikor nem fogjuk tudni érteni. De a megoldás ugyanúgy Istennél van. Köszönöm szépen, a szlájdóra visszamehetünk. Mit mond még Jézus? Mit mond még Jézus? Azt mondja, hogy amíg nappal van, annak a dolgait kell tennünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Ugye a nappal meg éjszaka fizikailag is egy értelmezendő valami, de van ennek egy szellemi vonatkozása is. Vannak olyan, tehát nappal jár az ember dolgozni, van, aki nem, de mondjuk, hogy az embereknek túlnyomó része nappal dolgozik, éjszaka pihen. Nappal van a munkavégzésnek az ideje, pláne ugye, Jézus idejében jellemzően földből éltek az emberek, ott föl kellett a nappal, nap, menni kellett dolgozni. Bent le a nap, akkor ott vége volt a munkának. És szellemi értelemben is van egy ilyen, hogy vannak időszakok, amit nevezhetünk nappalnak, amikor lehet Isten országát építeni, és vannak időszakok, amikor nem lehet. Ez nem azt jelenti, hogy akkor de jó, megvan a mentségünk, hogy akkor nem kell csináljunk semmit, de ezt ti is tapasztaljátok. Én tapasztalom, hogy vannak időszakok, amikor történnek dolgok, amikor lehet csinálni dolgokat, és vannak időszakok, amikor nem, mint hogyha így minden bezárulna. És én nem tudom pontosan, hogy ez miért van. Megmondom őszintén, nem tudom pontosan, hogy miért van. De azt tudom, hogy, és Jézus is erre bátorít, hogy amikor van lehetőség, éljünk vele, és építsük az ő országát, és cselekedjük Istennek az akaratát. Ismerjük föl, hogyha olyan időszak van, amikor lehetőségek vannak. És éljünk vele. Azt hiszem, ez egy tanulság ennek az igeszakasznak, ennek, amit Jézus mond. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Lesznek időszak, amikor nem fogsz tudni. Aztán azt mondja Jézus, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. És ezek után ment tovább, és gyógyította meg a vakembert. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ugye a János evangélium a legelején is azt mondja, hogy ő volt a világosság, aki jött a világba, aki megvilágosít minden embert. Ha megnézzük Máté evangéliumát, Máté 5.14, és ebben is van egy fontos dolog, amit látnunk kell, Máté 5.14, ott azt mondja Jézus, ti vagytok a világ világossága. Köszi a fekete pólótot, a felvétel miatt nem mondok neveket, de tök jó idevágó az a póló, pontosan. Úgyhogy jó, hogy ezt vetted most föl. Ezt mondja itt Jézus 13-as verstől, ti vagytok a föld sója, ha pedig a só ízét veszti, ugyan mivel is hozzák meg, nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, a hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek a házban. Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És ebben megjelenik az, hogy ott van a missziói parancs, azt hiszem Máté 27, hogy menjetek el azért, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Tehát Jézus, amíg itt volt a világban, ő a világosság, ő volt a világosság, de aztán azt mondja a tanítványoknak, hogy ti vagytok a világ világossága. Mert átadja nekünk ezt. Átadja nekünk ezt. És most ti vagytok a világ világossága. Ti hordozzátok magatokban, ti vagytok azok, és amit a János elején olvasunk, gyorsan is lapozok, vagyis nem olyan gyorsan, mert akkor túllapozok. Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az igazi világosság, 9-es vers, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világban. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Tehát úgy írja lesz, hogy a világosság fényt vet minden emberre. Megvilágosítja az embereket, és ez most ti vagytok. És akkor nézzük meg magát a gyógyítást, vagy a gyógyulást, hogy mi történik. Ugye azt mondja az ige, ezeket mondta, majd a földre köpött Jézus, nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére, és azt mondta neki, menj el, mosakodj meg a Siloám továbban, amely azt jelenti, küldött. Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. Hát ez eléggé érdekes módja a gyógyításnak. Itt horizonton nem annyira jellemző, hogy így szoktunk imádkozni az emberekért, hogy földre köpünk, mondjuk itt nincs is nagy, sarat nem tudnánk csinálni, de kimehetnénk mondjuk, és megtehetnénk. Nem tudom, tehát hogyha valaki erre egész konkrét vezetést érez, nem tudom, mérje föl, hogy ez helyén való-e, vagy nem tudom. Én még nem csináltam ilyet, és vezetésem sem volt arra, hogy így imádkozzak valakinek a gyógyulásáért. De Jézus megtette, és szerintem máskor is tett ilyet, hogy a nyálát használta. Megmondom őszintén, hogy miért pont így. Van egy-két dolog, amit látok ebben, de hogy miért pont nyál, miért nem tudom, víz, úgy csinált sarat, nem tudom. ebbe lehet valami, igen. Mondjuk ez a földet értem, hogy ezt lehetett volna vízzel is, de hát de lehet, hogy nem volt víz. Lehet simán. Egyébként na, igen, az lesz egy másik gondolat. Köszönöm, igen, az fontos, amit mondasz. De hogy igen, lehet, hogy az étsár, mert hogy ez egy teremtés, és földből lettünk, és akkor ő is úgy érezhette, hogy jó, hát most föld saratkent oda, akkor itt most valami teremtés történik. Hallottam ilyet, azt gondolták, hogy gyógyít Jézusnak a nyála, meg hogy ilyen orvosi magyarázattal éltek. Szerintem nem erről van szó, de az tény, hogyha mondjuk Jézusnak a nyálával csinált csarat, és azt kente oda, akkor mikor sétál a Siloám tava felé, akkor ő arra fog gondolni, hogy ez itt Jézusnak a nyala rajtam, és nem csak simán víz. Nem tudom. De azt mondja, hogy rákente a sarat a vakszemér, és azt mondta neki, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában. Ugye egy vakemberről van szó, tehát egy vakembernek kellett elmennie valahova. És nem tudom, lehet, hogy volt ott vele valaki, aki azt mondta, na gyere oda, kísérlek. Nekem az a gyanúm, hogy nem volt. És ez a vakember el kellett menjen valahova, és egy vakembernek közlekedni azért nem annyira egyszerű. Tehát akkor tájt nem voltak akadálymentesítve a dolgok, neki lehetett menni dolgoknak, nem volt ez a fehér pálca, nem volt az, ugye ilyen valami görgő van a pálca végében, nem? Vagy csak sima golyó? Nem tudom. Tehát nem volt ez a pálca, nem volt ez annyira egyszerű neki. De mégis megtette. És ebben én egy elvet látok, a megmosakodni, hát ugye Elizeus is azt mondta Námának, hogy menjél, mártozz meg a Jordánban, és akkor majd meggyógyulsz. Tehát nem hiszem, hogy a Siloám tava itt ebből a lényeg. Hanem szerintem az a lényeg, hogy menjél és mártozz meg. Ugye azt mondja Jakab 2-ben, odalapozok az ige, Jakab 2:20, meg 26. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen? A 26-os vers pedig így szól, mert amint halott a test lélek nélkül, úgy halott a hit is cselekedetek nélkül. Ugye az embernek a tettei, cselekedetei nem fognak hitet szülni a szívében. De az ige azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül nem lesz teljes. Mert itt mondja, a 22-es versben Ábrahámról beszél, látod, hogy hite együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. Van ilyen, hogy teljes hit, de ahhoz cselekedni kell. Tehát amíg nem cselekszik az ember, addig nem beszélünk teljes hitről. És nem azért lesz teljes a hit, mert tehát, hogy nem az van, hogy én teszek valamit, és akkor utána én hinni fogok emiatt. Nem ezt mondja az ige, de azt mondja, hogy ha valami hit, én hiszek, cselekedjek is. És itt van az ember, akinek Jézus saratkent a szemére. Mi volt az ő hite? Tehát én meg vagyok róla győződve, hogy hite volt arra, hogy meggyógyuljon. Volt hite arra. Mert nem azt csinálta, hogy így adjon már valaki egy rongyot, mit csinált ez a rabbi, össze-vissza kenni a szemem, különben is meló van még, egy csomót kell még pénzt könyörögnöm az emberektől. Nem ezt csinálta. Hanem fogta magát ott a sára szemén, és elindul botorkálva egy tó felé, ami nem tudom mi messze volt, de valószínűleg valamilyen távolságra volt tőle. Én azt gondolom, hogy ez egy hitnek a kifejezése. És ezért mondta neki Jézus, hogy tedd ezt. És valószínűleg egyébként ezért mondta Elizeus Naamánnak is. Ugyanaz elv látszódik itt. Hogy adott neki valamit, amin keresztül az ő hitét kifejezi, vagy kifejezheti. Teljessé teheti. Ezért van az, hogy amikor én ezt még így tanultam, ugye tudjátok, részt vettem utcamisszióban, ahol kifejezetten a gyógyításról volt szó, hogy kérjünk az emberektől valamit, hogy csináljanak valamit, amit nem tudtak. Tehát nem tudom, nem bírsz ráállni a lábadra, vagy valami baj van vele. Próbálj meg ráállni, nézd meg, hogy működik-e. Adj neki valami feladatot, hogy csináljon. Ebben van egy elv, és ez az elv, amit itt Jakabnál olvasunk. Hogy segítsük ahhoz. Tehát ne csak annyi, hogy imádkoztunk, és nagyon jó hiszem, hogy Isten meggyógyított, menj Isten hírével. Nem. Csinálj valamit. Ez egy jó dolog, ez egy igei elv. És amikor odaért, és megmosakodott, most visszalapozok, János 9-hez. Amikor visszatért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. Ez nem tudom, hogy azt jelenti amúgy, hogy ahogyan jött visszafelé, úgy jött meg a látása, vagy pedig ott helyben megjött. Igazából mindegy is ilyen szempontból. Mindegy is ilyen szempontból. Azt hiszem, hogy mind igei elv is, hogy látunk olyat, hogy valaki fokozatosan gyógyul meg, vagy pedig azonnal meggyógyul. Végső soron szerintem tök mindegy, lényeg az, hogy meggyógyul. Én ennek kapcsán egy szerettem volna mondani, ennek az igaz szakasz kapcsán. A szlájdot meg tudjuk nézni, hogy van-e rajta valami? Nagyon jó, gyorsak leszünk. Valaki részéről valami kérdés, gondolod? Hogy micsoda van? 27. Zsoltárban mi van? Oké, 27. Zsoltár. Az Úr az én világosságom. Amen. Ah, köszönöm. A világosságom és időségem az Úr, kitől féljek. Életem erőssége az Úr, kitől remegjek. Amen. Jó, akkor viszont van még 10 perc. Egy picit szerintem akkor csendesedjünk el. Igen, köszönöm szépen.